Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Sámuel próféta első könyvének 21. részében a 10. verstől a fejezet végéig így szól hozzánk Isten igéje. Tehát Sámuel próféta első könyve 21. rész 10. versétől ezt olvassuk. És felkelt Dávid, és elfutott azon a napon Saul elől, és elment Ákishoz, Gátnak királyához. És mondának Ákis szolgái néki, vajon nem ezé Dávid, annak az országnak királya? Vajon nem erről énekelték-e a körtáncban, mondván Saul megverte az ő ezrét, Dávid is az ő 10 000-ét? És mikor eszébe vette Dávid ezeket a beszédeket, igen megrémült Ákistól, Gátnak királyától, és megváltoztatta maga viseletét előttük, és őrjöngeni kezdett kezeik közt, és irkával a kapuknak ajtajain, nyálát pedig szakállán folyatja alá. És mondta Ákis az ő szolgáinak, íme látjátok, hogy ez az ember megőrült, miért hoztátok őt hozzám? Szűkölködöm-e őrültekben, hogy ide hoztátok ezt, hogy bolondoskodjék előttem? Ez jöjjön be az én házamba? Elment azért onnan Dávid, és elfutott Adullám barlangjába. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk, és téged dicsérhetünk mindenek előtt ezen a mai vasárnapon is. Azért, mert meghaltál a Golgota keresztfáján, érettünk a te népedért, és köszönjük néked, hogy egyetlen tökéletes áldozatoddal nekünk kegyelmet, bűnbocsánatot szereztél, és így örök életet, üdvösséget. Köszönjük te néked, hogy aztán legyőzted a halál erejét, és köszönjük, hogy föltámadva élsz és uralkodsz örökké. Köszönjük azt a hatalmas neved, amit az atyától kaptál. Áldunk, hogy most mi is leborulhatunk eléd, a mennyei lényekkel, az üdvözültekkel együtt, és imádhatjuk a te megváltó, hatalmas nevedet. Köszönjük Jézusunk, hogy segítségül is hívhatunk téged, hogy legyél most itt közöttünk, szent lelkeddel, nyisd meg előttünk a te igédet, hogy azon keresztül megértsünk, megismerjünk, meglássunk téged. Kérünk téged, hogy te igéd ereje adja vissza a lelki látásunkat, és segíts bennünket, hogy ne csak magunkat lássuk, ne csak a körülményeinket, a világ dolgait lássuk, hogy ezek töltsenek be bennünket, hanem adj nekünk lelki látást, hogy lássunk téged, és a te világodnak hatalmas és dicsőséges, örökkévaló dolgait. Kérünk téged, hogy szent lelkeddel végezd el ezt a csodát bennünk, nyisd meg hitünk szemeit. Köszönjük te néked, hogy kérhetünk arra, hogy bocsáss meg az elmúlt héten elkövetett bűneinket is. Látod, hogy nem tudunk máshogy eléd jönni, csak bűnbánattal, Urunk. Köszönjük néked, hogy van kegyelem. Ez a mi vigasztalásunk, ez a mi reménységünk most is. Köszönjük néked, hogy meg annyi gonosz gondolatunkat, meg annyi gonosz szavunkat, előtted meg nem álló cselekedeteinket, vagy mulasztásainkat. Köszönjük, hogy mindet hozhatjuk, és te ezeket a tenger mélyére veted hatalmas ígéreted szerint. Áldunk, hogy így nyugodhatunk meg, és így találhat a szívünk valódi békességet előtted. Kérünk, hogy most, amikor böjti időszak kezdődik, és készülődünk nagypéntekre és húsvétre, feltámadásodra, segíts, hogy föl tudjunk nézni reád. Lássunk már most a te megváltó voltodban, dicsőséges, megdicsőült voltodban, és tudjunk téged örömmel és túláradóan imádni, dicsőíteni és magasztalni. Kérünk, így légy közöttünk a mai napon is. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetésre készülve a 173. dicséretünket. A 173. dicséretünk így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére.
Jézus vére, vére,
Isten tiszteletünk alapigéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A Zsoltárok könyvéből az 56. Zsoltárt olvasom fel, leülve figyelemmel kísérjétek az írás szövegét. Tehát az 56. Zsoltárban így szól hozzánk Istenünk igéje. Az éneklő mesternek, a Jonathelem Rehókimra, Dávid Miktámja, mikor megragadták őt a filiszteusok Gádban. Könyörülj rajtam, Istenem, mert halandó tátog ellenem, és minden nap hadakozva nyomorgat engem. Ellenségeim minden napon tátognak rejám, bizony sokan hadakoznak ellenem, ó magasságos. Mikor félnem kellene is, én bízom te benned. Isten által dicsekszem az ő igéjével, az Istenben bízom, nem félek, ember mit árthatna nékem. Minden nap elforgatják beszédeimet, minden gondolatuk ellenem van ártalomra. Egybe gyűlnek, elrejtőznek, sarkamat lesik, mert kívánják az én lelkemet. Gonoszsággal menekedhetnének? Haraggal rontsd meg, ó Isten, a népeket. Bujdosásom számát jól tudod, szedd tömlődbe könnyeimet, avagy nem tudod-e azoknak számát? Meghátrálnak majd ellenségeim, mikor kiáltok. Így tudom meg, hogy velem van az Isten. Dicsérem Istent az ő ígéretéért. Dicsérem az Urat az ő ígéretéért. Istenben bízom, nem félek, ember mit árthat nékem? Tartozom, ó Isten, az én néked tett fogadalmaimmal. Megadom néked a hála áldozatokat, mert megszabadítottad lelkemet a haláltól, bizony az én lábaimat az eleséstől, hogy járjak Isten előtt az életnek világosságában. Dávid a filiszteusok közé menekült, ahogy láttuk az igében. Saul elől menekült. Izrael népének a legnagyobb ellenségéhez, vagy ellenségei közé, a filiszteusokhoz, a filiszteusok közé, mert ott remélt biztonságot. Csak hogy amikor megérkezett Gát városába, ahol éppen Ákis király volt az uralkodó, akkor ott felismerték Dávidot a filiszteusok, és rájöttek, hogy hát ő volt az, aki a mi városunk legfőbb büszkeségét, Góliátot annak idején csatába megölte. És hát rögtön megfogták őt, és mentek a királyukhoz, hogy itt van ez a fickó, aki legyőzte Góliátot, akiről azt énekelték a Izrael asszonyai, hogy Dávid, illetve Saul is legyőzte a maga ezrét, de Dávid a maga tízezrét, hát itt van ez a Dávid, most aztán bosszút állhatunk rajta. Hát Dávidnak olvastuk ezt a történetét, hogy pontosan mit tett, mit nem tett abban a helyzetben, és azon a helyen, de azt nem árulja el nekünk a Sámuel könyvének az írója, hogy Dávid miközben ilyen szorult helyzetbe került, hogy az élete forgott tulajdonképpen veszélybe, abban a helyzetben ő bízott Istenben. És valószínűleg a kiszabadulása után, ebből a szorult helyzetből való kiszabadulása után írhatta meg ezt a Zsoltárt, amit most felolvastunk, az 56. Zsoltárt. Na most ez a Zsoltár, nagyon szép Zsoltár, és nagyon fontos Zsoltár az ő életében, és a mi életünkben is az lehet. Ez a Zsoltár úgy rávezet bennünket arra, hogy nehéz helyzetben az ember mit is csinálhat. Szorult helyzetbe, halálos veszedelembe, haláltól fenyegetve, mit is tehet egy hívő ember? Még mielőtt belecsapnék itt a húrokba, különösen a fiatalabb generációk, minden időben így volt ez, ma is így van, hogy a fiatalabb generációk, akik még testileg egészségesek, és viszonylagos jólétben élnek, és élvezik az életet, azok úgy nehezen tudnak mit kezdeni azzal, hogy az élet olykor hát kemény. vagy nehéz. Valahogy sokszor úgy tartósítani akarja, a mai ember is ilyen, tartósítani akarja az ember ezt a egészséges, boldog, happy állapotot, amiben nincs különösebb probléma. És nem nagyon akar szembenézni sok ember azzal, hogy hát az életnek vannak bizony árnyoldala is. Van egy olyan szomorú tapasztalatom, hogy olykor jönnek hozzám így halottat jelenteni családtagok, és egyik-másik szinte már azzal az igénnyel áll elém, hogy a temetés egy ilyen buli legyen. Most kicsit kiélezve mondom ezt a dolgot, mert nem teljesen erről van szó, de mégis, hogy ne legyen olyan szomorú alkalom, olyan vidám alkalom legyen ez is. Szóval, minthogyha aztán az élet nem hozna nagyon szomorú pillanatokat az ember számára. Hát elhozza, és aztán azok az emberek, akik mindig élvezni akarják az életet, azok mit csinálnak egy olyan hirtelen rájuk köszöntő nehéz szituációba? Pánikba esnek, kapkodnak össze-vissza, hirtelen meg akarnak halni, és akkor itt bejön ez az eutanázia kérdése is sokszor, hogy hát akkor gyorsan öljön meg engem az orvos, mert ne kelljen nekem szenvedni, meg nem tudom micsoda, nem, hadd intézze el, és röviden hadd menjek, mert a halál majd megszabadít a szenvedésektől. Ezt valahogy látjuk, hogy Dávid életének voltak olyan pillanatai, amikor olyan sütött rá a nap, és minden jól ment. Aztán eljöttek ezek a, úgy mondjuk, nem szeretem idők. Ezek a nem szeretem napok. És amikor eljött ez, akkor ő nem esett kétségbe, vagy nem esett pánikba, hogy akkor most mi lesz. Gyorsan meg akarok halni, nem akarom ezt végigcsinálni. Hanem meg egészen más eljárást, más válságkezelési módot választott. És ebbe szerintem nekünk egy nagy példa. Még megpendítem azt a húrt is, testvérek, hogy manapság a kereszténységbe, különösen a protestáns kereszténységbe, egyre inkább divatba jön, hogy mivel a világ nagyon szeret szórakozni, szereti az élvezeti dolgokat, ezért a kereszténységet is úgy állítsuk be az embereknek, mint ami nem más, mint egy ilyen élvezeti cikk. És gyere kereszténynek, gyere a keresztények közé, kövess Krisztus, mert ennél nagyobb buli nincs. Olvasom az egyik ilyen német keresztény heti lapot, amit küldenek nekem, ilyen német kereszténységről beszámoló, és ottan két kis leány, akinek mit tudom én hány millió követője van az Instagramon, meg a Facebookon, meg influencereknek számítanak ottan. Hatalmas pénzeket tudnak kaszálni ebből, és akkor előadják, hogy ők tulajdonképpen keresztények, de hát ezzel úgy azért nem nagyon szeretnek előhozakodni, mert ők, de azt viszont szeretnék, hogy az emberek érezzék meg, hogyha rájuk néznek ezeken az oldalakon, hogy a kereszténység az egy mega cool dolog. Mega cool. Már nem is csak cool, hanem mega cool dolog. Valami ugye ez valami szuper, valami nagyszerű dolog. És csupa happy az egész kereszténység. Ott áll a két 15 éves kis iker leányka, és akkor mosolyog, miközben milliókat kaszálnak azzal, hogy bemutatják, hogy kell, mit tudom én, milyen süteményt sütni. Na mi lesz, amikor eljönnek a nem szeretem idők? Mert azért a keresztény hitben nem csak, van sok szép dolog, valójában tényleg meg a cool dolog a kereszténység, de van benne szenvedés is, van benne nehézség is. Na, kicsit nagy kört tettem, hogy visszaérjek ide a Dávid Zsoltárához, tehát mert eljönnek a nem szeretem napok, és akkor mit csinál az ember? Ott hagyja az életet, hogy adjő, öljé meg doki, mert nekem jogom van erre, vagy adjő templom, adjő Krisztus, na már így nem kell lesz, mert most a te nevedér esetleg valami szenvedés, vagy nehézség ér, akkor már nem kell az egész. Vagy mit csinál? Dávid ott hagyta az urat? Dávid az öngyilkosságba akart menekülni? Nem, hanem először is azt látjuk, hogy segélykérést intéz az Úrhoz. Azért is adtam ezt az SOS címet ennek az igehirdetésnek, mert ez a mentsétek meg lelkeinket, annak a rövidítése, SOS, mint tudjátok, és ha valaki bajba kerül, akkor ezt a jelet szokta adni, Morze jeleket. És a lényeg, hogy Dávid is egy ilyen SOS jelet ad, Istennek adja ezt az SOS jelet. Uram, könyörülj rajtam, mondja. Ez az SOS bibliai megfogalmazása. Istenem, könyörülj rajtam. Ez egy olyan kiáltás, amit olvasunk az Ószövetségben, és meg az Újszövetségben is sokszor, nekünk talán az újszövetségi történetek ugye közelebb vannak a szívünkhöz. Például Vak Bartimeus, amikor ott ücsörgött az út mentén, és ott koldult Jerikó városánál, akkor hallotta, Jézus arra megy, kezdett kiabálni. Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, könyörülj, essen meg rajtam a szíved. Ezt jelenti ez, könyörülj rajtam, essen meg rajtam a szíved, és hajolj le hozzám, és segíts rajtam. Próbálták elnémítani, belefolytani, de ő annál inkább. Könyörülj rajtam, és még Jézus oda nem ment, és meg nem könyörült rajta, meg nem gyógyított ő testileg is, lelkileg is. Csodálatos ez a kiáltás, és illik a mi szánkba is, különösen amikor bajba kerülünk, könyörülj rajtam, Uram. Persze a bajba olykor ugye az emberek szoktak Istenhez fordulni, hogy ja Istenem, most segíts meg, ja Istenem, most mentsél meg engem ebből a bajból, de ez nem egészen ugyanaz, mint ami Dávidnak a szájából elhangzott, mert Dávid nem csak a bajba kiabált Istenhez, hanem amikor ő jól volt, amikor jól mentek a dolgai, akkor is az Úrhoz kiáltott, és az Úrban bízott. És amikor most rosszul ment, akkor is az Úrhoz fordult. És ez nem valami formalitás volt az ő számára, hanem ez szívből jövő, ez hitből fakadó kiáltás volt. Itt is érezzük ennek a súlyát, hogy könyörülj rajtam, Uram. Mert hatalmas nagy veszedelembe vagyok, nagy bajba vagyok. Olyan szép, ahogy leírja Istennek, bár Isten tudja, hogy milyen bajba van, leírja, hogy te tekintsél rám, és ugye ismered az én bujdosásomnak számát, mondja. Hogy nekem mostanság, és ezek után még mennyi ideig, állandó menekülnie kellett, bujdosnia kellett, mert az életére törtek. Te tudod, bujdosás, hogy az egész életem az utóbbi időben nem semmi más, mint egy rejtőzködés, egy bujdosás, egy menekülés. Az életemet óvom. És látod azt, hogy milyen nehéz helyzetben vagyok ezáltal. És látod, hogy a könnyeim is folynak, mondja. Gyűjtsd tömlődbe az én könnyeimet, mondja Istennek. Mert Dávid sírt, olyan nehéz volt neki ez a helyzet, hogy sírt. Pedig egy bátor ember volt, és hívő ember volt, és kemény fickó volt, és nagy harcos volt, és mégis most menekül és sír. Szedd tömlődbe könnyeimet. A kép az, hogy ne engedd, hogy a könnyeim lefolyjanak a földre, és elidje őket a föld, és eltűnjenek csak úgy. Gyűjtsd össze, mint egy a zsidóknál ugye ilyen nagy tömlőkbe, bőrtömlőkbe tartották az értékes folyadékokat, a bort, meg a bort, meg olykor a tejet is ebbe tartották, meg más egyebeket is, hogy ne, hogy emlékeztessen, gyűjtsd össze az én könnyeimet, hogy emlékeztessenek azok téged arra, hogy nekem milyen nehézségeken kellett átmennem, az én ellenségeim, az én üldözőim miatt. Calvin olyan csodálatosan fűzi hozzá, hogy nem tudtam megállni, ezt tettem föl a kis papírra, majd olvassátok el, hogy Isten annyira Isten számára annyira fontos az ő híveinek a könnyei, hogy mindegyiket összegyűjti őket, de még akkor a vérük mennyire fontos. Ugye a vércseppeiket is összegyűjti, és ez különösen a Calvinék idejében, amikor sok keresztjén, protestáns keresztjén vértanú lett, és hát halálra kínozták, vagy üldözték őket, hogy milyen vigasztaló lehetett, hogy Isten nem csak a könnyeinket tartja számon, hanem a vércseppjeinket is. Drága az Úrnak, minden hívőnek minden könnye, és minden vércseppje. És Dávid ezt tudja az Úrnak, Uram, látod, hogy itt vagyok, hát könyörülj rajtam, kergetnek, futnom kell, menekülnöm kell, folyik a könnyem, látod, mennyit kell szenvednem, könyörülj rajtam. Hát illik a mi szánkba is, testvéreim, ez a kiáltás. Akkor is, hogyha külsőleg vagyunk nehézségekbe. Úgy érezzük, hogy most aztán kutyaszorítóba kerültünk. Mert akár megroppan a testi egészségünk, vagy az emberi kapcsolataink kerülnek kátyúba. Sok minden történik, vagy anyagilag szorul meg az ember, hogy most nem tudja, hogy hol a kiút, mi a kiút, hova menjen, merre forduljon. Uram, szabadíts ki ebből a szorult helyzetemből, amiben te engedtél bele, meg én is belemásztam ebbe, de ezt te légy a szabadítom ebből a helyzetből. Könyörülj rajtam. De emlékeztetlek itt mindig benneteket arra, hogy a legnagyobb kátya, amiben mi belekerültünk a születésünknél fogva, a bűn. A bűnnek a kátyúja, a bűnnek a fogjai vagyunk, és abból kell kiáltanunk leginkább, hogy szabadítson meg az Úr. Persze, mondom, a többi földi bajokból is lehet kiáltani. Bartimeus is a vaksága és a koldus léte volt az, amit nem akar, ad, hogy lássak, és kiszabaduljak ebből a létformából, vagy életformából. Nem a bűneiből kiáltott. De a Zsoltárokban például sokszor olvasjuk, hogy valaki már a bűneiből kiált, akár Dávid is. Könyörülj rajtam, én Istenem, az 51. Zsoltárban a bűnbocsánatot kéri így Istentől. Hát a mi számunkban is, akár nehéz földi helyzetbe jutunk, akár lelkileg a bűneink szorongatnak minket, hát kihez menjünk? Hova küldjük ezt a... SOS Jézus, SOS Uram, könyörülj rajtam. Aztán utána Dávid testvérek tulajdonképpen leírja Istennek, a második pontra térnék itt át, leírja, hogy pontosan mi az ő szituációja, mi az ő helyzete. Miért kéri a könyörületet Istentől? És itt nagyon szép, ahogy újabb és újabb képekbe írja le, hogy mi a helyzet, amiben benne van. Megfogalmazza ezt a helyzetet, hogy most ebben vagyok. És milyen helyzetben vagyok. Azt mondja, hogy olyan helyzetben vagyok, mintha két farkas csorda közé kerültem volna. Ezt mondja, hogy mert egyfelől ugye Saul és az ő emberei üldöznek, az egyik farkascsorda, a másik farkascsorda meg itt, ahova menekültem, ugye Ákis király, meg az emberei, a filiszteusok. És itt bekerültem a két farkascsorda közé, és mindenhonnan tátognak rám, vagyis vicsorogtatják rám a fogukat, és föltátják a szájukat, mint amikor a kutya haragszik valakire, és felhúzza az ínyét, és elkezd veszedelmesen morogni. És már mindjárt ugrik. Most Dávid így érezte magát, voltatok már ilyen helyzetben? Én egyszer voltam, nem farkasok közé kerültem, csak egy kutyával kellett szembenéznem, de az is elég volt. Nem olyan könnyű dolog. Aztán megijesztettem a kutyát, és elszaladt. Bocsánat, pont családlátogatásra mentem Albert Irsán, és mentem be a házba, palástal a kezembe, és akkor egy kutya rám rontott, mielőtt a gazda kijött volna, és ott álltam megkövülten a kapuba, a kutya meg előttem fél méterre, és akkor mondom, mit csináljak, ha hátra megyek, ugrik, ha előre megyek, ugrik, jó, meg nem fogom megúszni szárazon, és akkor távozz! És a kutya fülit farkát behúzta, és elszaladt. Hát, na, van ilyen, hogy az embertől megijednek így ennyitől az ellenségei, de hát Dávid nem ilyen ellenségekkel volt körülvéve, hanem hát ezek az emberek azt mondja, hogy így sokan vannak körülöttem, tehát így tömegesen vesznek körül engem, mondja, hogy elforgatják a beszédeimet, kicsavarják azt, amit mondok, és hogy ellenem fordíthassák a szavaimat. És minden gondolatjuk ellenem van ártalomra, vagyis, hogy ártani akarnak nekem, sőt, nem csak, hogy ártani akarnak nekem így időlegesen, hanem az kívánják az én lelkemet, vagyis az életemet el akarják pusztítani, akkor nyugodnának meg, hogyha meghalnék, ha nem is lennék már. És elrejtőznek, titokban szövetkeznek ellenem, és fognak össze, és összegyűlnek, és tanakodnak. Egy kicsit itt Dávid olyan helyzetben van, hogy így olvassuk ezeket a szavait, hogy óhatatlanul eszünkbe jut Jézus. Ezt sokszor szoktam már itt mondani nektek, hogy Dávidról eszünkbe jut a Dávid fia. Na ez, mintha Jézust hallanánk itt beszélni. Mert igazából Dávidot is ilyen farkascsordák vették körül, de Jézust milyen farkascsordák vették körül. Hogy ott acsarítottak körülötte ugye az ellenségei, amikor itt járt a földön. És összegyűltek a sötétségben, egybegyűltek, és terveket szőttek, és kovácsoltak, és akkor tudtak csak megnyugodni, amikor végre a keresztfára szögezték, és kilehelte a lelkét. Akkor találtak békét maguknak, mert meg akarták őt ölni. Hogy csavargatták ki Jézusnak a szavait, hogy valahogy ellene tudják felhasználni a saját szavait. Mintha Jézust hallanánk, és őt is halljuk egyébként. Dávid által az Úr Jézus Krisztus szól. És egy kicsit bepillanthatunk Dávid lelkén keresztül, igaz, de Jézusnak a lelkében, hogy ő mit élt át. Érettünk, érettem, értetek. Na ezért könyörülj rajtam, mondja Dávid, mert ilyen környezetbe kell élnem. Ilyen ellenséges környezetben, és testvérek, nekünk is az az igazság, megvalljuk, ilyen ellenséges környezetben kell élnünk. Hogyha most azt nézzük, hogy a kereszténységet mondjuk Magyarországon manapság, meg úgy általában, hát úgy általában Magyarországon nem támadják, de azért mégiscsak itt is találkozunk már keresztény ellenes megnyilvánulásokkal. Ha megyünk egy kicsit nyugatabbra, ott egyre többel találkozunk. Ha megyünk keletebbre, ott meg még többel találkozunk. És manapság kikristályosodik az, hogy a kereszténység formálisan is a leginkább üldözött vallás a világon. De most nem elsősorban erre a fajta üldöztetésre gondolok, hanem arra, testvérek, hogy ha nem is látjuk ezt az üldöztetést, mert nem ölt itt nekünk olyan formákat, hogy most itten valaki bennünket börtönbe akarna vetni, meg láncokra akarna verni, meg ki akarna végezni valahol, nem ilyen formában van. De mégis érezzük azt a fajta sötét szellemiséget, ami körülveszi a keresztényeket, és nem kell nekünk Krisztus. Nem kell nekünk Krisztus. Ti keresztények csináljátok az iskolákat, meg a szociális szférát, meg jótékonykodjatok, de ne beszéljetek nekünk itt bűnről, meg kegyelemről, meg megváltásról, meg igazságról, meg ilyen dolgokról. Húzzátok meg magatokat valamelyik sarokba, legyetek ottan. És ne... Van egyféle ellenséges, szellemi környezet a keresztények körül, testvérek. Mindig is volt, ezután is lesz, sőt egyre inkább lesz. És ez nem az iszlámnak köszönhető, hanem az emberi szívnek köszönhető, az emberi szív hitetlenségének és istentelenségének. És ezzel kiki úgy találkozik szerintem munkahelyeken, hogy így nézlek benneteket, sokan még dolgozni járnak, hogyha megpróbálod Jézusról beszélni, hát kap mindjárt az orrára egyet, hogy hallgasson. Kiközösítik. Legtöbbször, nem mindig, van, aki kíváncsi lesz. Vagy olykor emberek olyan családba élnek, hogy már a családba is ott húzódik ez a frontvonal, hogy anyuka, hagyja már, ne beszéljen már erről. Ne feszegesse ezt a dolgot. Maga így jó, de minket hagyjon. És érezzük ezt az ellenállást. Úrunk, segíts! Úrunk, könyörülj! Essen meg a szíved rajtunk, mert nem vagyunk könnyű helyzetben. Amikor téged akarunk követni, és neked akarunk szolgálni. És akkor a harmadik pont. Dávid segélyt kér, elmondja, hogy milyen szituációban van. De mi az alapja a segélykérésnek? És az alapja az, testvérek, ha itt belemélyedünk ebbe a Zsoltárba, hogy Dávid azért Istenhez fordul segítségé, mert látja Istennek a dicsőségét. Látja Istennek a nagyságát, Istennek a magasztosságát látja. Ez egy csodálatos dolog, testvérek, hogy Dávidnak, már a múltkor is mondtam, hogy nem egy ilyen hiányos, torz Isten képe van, hanem őnek egy helyes Isten képe van. Látja Istent olyannak, amilyen. Nem azért, mert ő olyan okos gyerek volt, hanem mert komolyan vette Istennek a kijelentését. Amit már ő is olvashatott, láthatott Mózes könyveiben, már ott volt előtte is. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogy Dávid látja például az Istennek a világ kormányzó volt. Tehát azt, hogy Isten egy szuverén Isten, aki irányítja a dolgokat, és ezért hozzáfordul. Hát te vagy az, aki kezedbe tartasz minden, nem engem, az ellenségeimet, mindent, hát kihez jöhetnék, mint hozzád. akkor látja azt, hogy Isten milyen hatalmas, hogy nincs előtte semmiféle akadály. Tőle bármit lehet kérni, bármit tud teljesíteni, amit csak az ember akar, illetve hát az ember szeretne, de ami az ő dicsőségét szolgálja, mindet, mindazt meg tudja tenni. Itt is meg tudta tenni, hogy Dávidot is kimentette még ebből a lehetetlen helyzetből is. Onnan emberileg semmiféle kiút nem volt, talált ugyan egy kiutat, hogy ott elkezdte magát őrültnek tetetni, de ettől még megölhették volna. Látja Istennek a szuverenitását, látja az erejét, látja azt, hogy Isten irgalmas. Irgalmas, kegyelmes Isten. Így beszél róla, hogy a Isten a kegyelemnek, az irgalomnak az Isten. Hát ezért is mondja neki, hogy könyörülj rajta, mert ez a szó, amit használ, ez az Isten. Isten mondja magáról, hogy én vagyok a könyörülő Isten. Mózesnél olvassuk többször, én vagyok a könyörülő. Hát ha te vagy a könyörülő, akkor könyörülj rajtam. Könyörű. Látja Istennek az irgalmát, hogy Isten lehajol azokhoz, akik segítségül hívják őt. Akkor látja Istennek az igazságos ítéletét. Istent bírónak nevezi, aki az ő ellenségeit megbünteti. Igazságos ítélettel sújtja. Akkor ha te vagy az, akkor ítéld meg az én ellenségeimet és a mi ellenségeinket, a tiédet meg az enyémet. Ítéld meg őket, büntesd meg őket. Tehát látjátok, testvérek, hogy nagyon, nagyon fontos, hogy egy imádkozó ember, aki bajba is van, legyen neki egy helyes, egy tiszta Isten képe. Aztán nem csak ez fontos, hanem az is fontos Dávidnál, hogy számon tartja Dávid ennek az Istennek az ígéreteit, amiket Isten neki tett. Isten megígérte Dávidnak, hogy te leszel a király. Most legegyszerűbb ígéret. Veled leszek, megoltalmazok, te leszel az Izrael királya. És ezt az ígéretet, vagy a többi ígéreteit is Dávid fölemlegette, megemlegette, a szívébe forgatta. Az 5. versben mondja, hogy az Isten igéjére emlékezik. A 11. versben az ígéreteit emlegeti Istennek. Miket ígért nekem Isten? Meg fogja tartani ezeket? Meg, mert ő a hűséges Isten. Nagyon-nagyon fontos dolog, testvérek, hogy mi is, ha olvassuk az igét, vagy megjegyezzük azokat az ígéreteket, amiket Isten az övéinek tett, bevéssük a szívünkbe, memorizáljuk, testvérek. Forgat, mit ígért az Úr, és utána valami bajba vagyunk, vagy nem tudom, emlegessük fel, hát ezt ígérted, cselekedje szerint, Uram. Lehetünk ilyen alázatosan, de bátrak, és merészek az Úr előtt. A te ígéreteidre hivatkozva. Hát nem, amikor bűnbocsánatot kérünk Istentől, nem, akkor is az ígéretére építünk. Ő mondta, hogy megbocsátja a bűneinket, ha kérjük. Hát akkor, Uram, itt vagyok. Hát te mondtad, bocsáss meg. És akkor nem tartja be, de betartja az ígéretét. Annyira szép egyébként van egy ilyen áhítatos könyv, biztos sokan ismerik, ugye Spurgeonnek az áhítatos könyvét, Isten ígéreteinek a tárháza. Benne van egy csomó ígéret, minden napra lehet olvasni, hogy Isten miket ígért az öveinek. Tele van a Biblia Isten ígéretekkel. És ezeket nem csak úgy Isten ugye elmondta, hogy na, mondok valamit, hanem ezekhez Isten tartja magát. Hát építsünk ezekre. Aztán Dávidnál az is szerepet játszik ebben a segélykérésben, hogy teljesen bízott az Istenben. Nem csak látta az Isten dicsőségét, nem csak az ígéreteit forgatta a szívébe, hanem bízott ebbe az Úrba. Ez egy személyes bizalom volt benne. Dávid nem magába bízott. Ebbe az egész Zsoltárba és meg más Zsoltárba nem az önbizalomtól duzzadó ember volt, hogy majd megoldjuk. Majd én megoldom. Valahogy csak megoldom. Nem is emberekbe bízott, hogy jaj, valaki majd csak jön, az kiment engem innen. Jaj, valaki, jöjjön már valaki, nem jön senki. Nem, de majd a filiszteusok majd meggondolják magukat. Nem, de semmi, hanem egyszerűen az Istenben bízom, mondja. Bízom. Oda hagyatkozom az ő ígéreteire, illetve ő rá magára, aki az ígéreteket tette. Rábízom magam a szavára. Háromszor is elmondja ebbe a Zsoltárba, testvérek. Háromszor mondja el, bízom az Úrban. Az Istenben bízom. Bízom az Úrban. Hát mi hogyan imádkozzunk, ha baj van? Hát látnunk kell az Isten dicsőségét, meg tudnunk kell, hogy miket ígért. De bíznunk kell ő benne és az ő szavaiba. Személyesen bíznunk kell benne. És annyira érdekes, testvérek, nem tudok itt nagyon belemélyedni ebbe a dologba, de Dávid ezzel az Istenbe vetett bizalommal győzte le a félelmét. A Sámuel könyvében azt olvassuk, hogy Dávid nagyon félt Ákis királytól. Még Dávid is? Igen, Dávid is félt. Egy ilyen hívő ember is félt, rettegett. Halálfélelem szorongatta a szívét, hogy meg fog halni. De legyőzte a halálfélelmet. Az Istenben bízom, nem félek, mondja. Ember mit árthat nékem? Ha az Isten az én oltalmam, ha Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye Pál már így fogalmazza meg. Ha Isten velünk, ki? Félhet egy hívő ember, de a félelmét le tudja győzni az Isten ígéreteibe vetett bizalom, az Istenbe vetett bizalom által. Meg tudja tusakodni magába ezt a dolgot, hogy ne ez vegyen rajta erőt, ne a félelem, hanem az Isten erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét adta, ő legyen, aki meghatározza aztán a gondolatomat, az érzésemet, a magatartásomat. Bízva kérni az Urat. Hát Dávid ilyen alapon fordul Istenhez. Látja Isten dicsőségét, számon tartja Isten ígéreteit, és bízik abban, aki az ígéreteket adta neki, hogy ezt be fogja tartani. És ezzel öldökli meg önmagába a félelmet, a rettegést, hogy ne féljen semmitől, hanem megnyugodjon és békessége legyen. Az utolsó ponthoz érek, a segélykérés meghallgattatása. Dávid történetét ugye ismerjük, és tudjuk, hogy megmenekült ebből a szorult helyzetből, mert az Úr meghallgatta őt. Meghallgatta, és kihozta onnan, és el tudott futni vissza a hazája földjére, és ott elbújt egy barlangba, Adullám barlangjába, ahol ment hozzá a családja. És megkeresték őt, és bátorították. És Dávid itt ebben a Zsoltárban, amit ezek után, a tapasztalatok után tett, ezekben azt mondja, hogy én most tartozom az Istennek azzal a szabadításáért, hogy a fogadalmaimat teljesítsem, és megadjam a hála áldozatokat neki. És annyira szép ez a dolog, testvérek, hogy Dávid szóval nem csak úgy zsebre vágta az Úr áldását, vagy szabadítását, vagy segítségét, hogy jó, oké, megúsztam a dolgot, jó van. Hanem utána megáll, és azt mondja, akkor honnan jött ez, kitől jött, miért jött, hogy jött? Hálaadás. Hálaáldozat. Hálaáldozatokat említ. És ez olyan szép dolog, ugye már abban az időben is volt ugye, az Istennek a törvénye, a Mózes harmadik könyvében ott van, hogy hogyan fejezheti ki egy zsidó ember az Isten iránti háláját, ha a templomba viszi ilyen mindenféle állatokat, vagy más egyéb dolgokat lehetett vinni, és ott az Úrnak föláldozták ezeket, hála áldozatokat adtak az Úrnak. Ezzel fejezték ki, hogy te tőled jött, most neked adunk érte hálát. És ilyenkor, amikor ezt tették a zsidók, akkor nem csak úgy bevittek egy tulkot, egy marhát, vagy bevittek egy kecskét oda, hogy na, a pap áldozza föl és füstölöttesse el a szertartás rendje szerint, hanem a szívükbe is érezték a hálát. Istenünk, köszönjük a te kegyelmedet, a te szabadít, köszönjük. És a szívünk hálája is itt van. És a szájukba is megjelent, hogy háladó imádságok formájába kifejezték, hogy köszönjük, Urunk. Hát nem érdemeltük. Mit érdemlünk mi tőled? De adtad nekünk, hát köszönjük. És nem így van, testvérek, hogyha mi is bajba kerülünk, s kiáltunk, akkor előbb-utóbb megtapasztaljuk az Úr szabadítását. És akkor utána jön az, hogy megadjuk a hálát Istennek, a hála áldozatokat. Hála áldozatnak mondjuk azt, hogy magunkat adjuk Istennek. Magunkat adjuk Istennek. De neki adjuk az időnket, az erőnket, a pénzünket is, amikor megyünk ki a perselyjel, és adakozunk erre arra. Hálát adunk neki. Az imádságainkba is kifejezzük a hálát, nem? Köszönetet mondunk. Nem csak kéregetünk állandóan, hanem megköszönjük, amit kaptunk. És ebben nem csak a szánk vesz részt, és nem csak a kezünk, hanem a szívünk is benne van. Örülünk annak, Urunk, hogy mi így gondoskodsz rólunk a te kegyelmedből, a te irgalmadból. Mi is azt mondjuk, amit Dávid, hogy megadom az én fogadásaimat az Úrnak, mert tartozom ezzel. Mondja a 103. Zsoltár, hogy áldjad lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mert hajlamosak vagyunk elfelejtkezni. Tehát hajlamosak vagyunk mi is erre, hogy kapunk mi sok mindent Istentől, csak észesen nagyon vesszük. És nem reagálunk rá, köszönettel vagy hálával. Csak úgy zsebre vágjuk, mintha természetesen járna. Nekem, nekünk ez a dolog. El ne feledkezzél, semmi jót éte, mert semmit nem érdemelsz. Mindent a szeretetéből, mindent kegyelemből kapunk. Minden napot, minden falat kenyeret, mindent. Jézus által vigyük dicséretnek áldozatát az Isten elé mindenkor, mondja a zsidókhoz írt levél. Áldozhatunk mi Istennek. Itt a templomba is. Dicsérhet. Azért jövünk össze, hogy dicsérjük őt az ő jó téteményeiért, szabadításáért. Nos, a végéhez érek. Sokat lehetne még erről a Zsoltárról beszélni, de azt hiszem, hogy a lényeget sikerül megragadnunk. Dávid nehéz helyzetbe kerül, nem akar meghalni. Nem is majd én megoldom a helyzetet, mentalitással feszül a dolgoknak. Nem is esik pánikba, hanem egyszerűen elkezd imádkozni. SOS, Uram, SOS, most aztán gyere! Nagy baj van. És ahogy így kiált, ebbe a kiáltásba ott van az ő, ott van mögött, hogy hát azért kiált, mert Istenről egy csodálatos, igaz képe van. Bízik Istennek, ennek az Istennek az ígéreteibe, teljes szívével ráhagyatkozik ennek az Istennek az ígéret, és várja, hogy majd az Úr kihúz innen, és kiszabadít engem ebből a helyzetből. És amikor az Úr kiszabadítja, akkor elkezdi dicsérni az Urat, és hálát ad neki, és folytatja az útját tovább. Nem ez a mi lehetőségünk is, de ez a mi lehetőségünk is, csak élnünk kell vele. És azzal zárom le, testvérek, ami mindig fontos nekünk, ha a Zsoltárokat vagy az Ószövetséget olvassuk, hogy Dávidról mindig eszünkbe kell, hogy jusson Jézus, a Dávid fia. Mert valahogy, testvérek, a Dávidnak a szenvedéseiben, az üldöztetéseiben megjelenik, ahogy utaltam is rá, valami Jézusnak a szenvedéseiből. Jézus szenvedései azok mások voltak, de mégis valami árnyéka a Krisztus szenvedéseinek ott van. Dávid, mintha Krisztusért szenvedett volna előre, az ő nevéért, mint az ő felkentje. És aztán utána, testvérek, eljön Jézus, aki végig szenvedi az egész életét, tulajdonképpen, különösen a végét is, ahogy a Heidelbergi K.T. mondja, szenved és meghal mi üdvösségünkért, mert magára veszi a bűnömet, a bűneinket, azok ítéletét, irgalmat, kegyelmet, örök életet szerez nekünk, aztán feltámad a halálból, és már előbb is, meg utóbb is elmondja a tanítványainak, hogy nektek is szenvedni kell értem. Nesze neked meg a cool kereszténység. Happy kereszténység. Jézus megmondta a tanítványainak, hogy szenvednetek kell, értem. Ahogy Dávidnak is értem kellett szenvedni, nektek is értem kell szenvedni. Aki szenvedtem, értetek. Az én nevemet nem lehet máshogy hordozni ebbe a világba. Csak szenvedések közepette. Úgyhogy nekünk is, testvérek, akárhogy is van most itt ez a Dávid, hogy így volt, úgy volt, ez volt, az volt, miért került oda, hogy került oda, nekünk is szenvedni kell Krisztusért. Ezzel jobb, ha szembenézünk. Ez a valódi kereszténység arcának a velejárója, a sebek, a vér, a könnyek. De Isten látja ezt. És egyszer letöröl a szemünkről minden könnyet, hogy a Jelenések könyvébe ígéri, és az Ószövetségbe is már megígéri. Segítsen bennünket az Úr, hogyha bajba jutunk, bűnbe, más bajba, kiáltsunk hozzá, bízva benne az ígéreteiben, látva az ő fenségét, és ha megszapasztaljuk a megmentést, a szabadítást, ne feledkezzünk el a hálaadásról és a dicséretnek áldozatairól. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, testvérek, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te vagy nekünk. Köszönjük néked, hogy amikor szép napok vannak, amikor jól megy a szekér, akkor is téged szabad imádnunk, és téged szabad dicsérnünk minden napon, mert akkor is tőled van minden. De köszönjük néked, hogy amikor borúsá válnak a napok, amikor eljönnek a nem szeretem esztendők, akkor is hozzád jöhetünk, mindig, újra és újra. Köszönjük néked, hogy a te dicsőségedből lehajolsz hozzánk, és hatalmas segítségedet kínálod. A bűneinkből, a pokolból, a sátán hatalmából is te mentesz ki, de életünk sokféle nehézségei között is odaállsz mellénk, és megtapasztalhatjuk segítségedet, megtartó, hordozó szeretetedet. Köszönjük, hogy így hívhatunk téged segítségül, bízva a te ígéreteidben, építve a te áldott szavaidra. Köszönjük néked, hogy emlékeztettél minket arra, hogy a hála áldozatokról el ne feledkezzünk. Segíts, Urunk, hogy a szívünk minden nap megteljen irántad való hálával, mindazért, amit tőled érdemtelenül kapunk. Segíts, hogy a szánk is megteljen olyan imádságokkal, amelyikben tele van, amelyikben benne van a hálaadás, a köszönetmondás, a meg nem érdemelt ajándékaidért, a családunkért, az ennivalónkért, a ruhánkért, az anyagi körülményeinkért. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mindenért tudjunk téged dicsérni. Köszönjük néked, Urunk, hogy egy napon vissza fogsz térni, és megmutatod a te dicsőségedet nekünk. És köszönjük, hogy azon a napon felszámolod a benned hívőknek minden szenvedését. Köszönjük, hogy azon a napon letörölsz a szemünkről minden könnyet, és betöltöd a szívünket az örökké való vigasztalással és örökké való örömmel. Áldunk, hogy egyszer nem kell már semmiféle problémát és nehézséget és szenvedést átélnünk. Köszönjük, hogy ez a te ígéreted, hadd bízzuk magunkat rejád, Jézusunk. Kérünk, hogy vezérelj bennünket a jövő héten is, kérünk, segíts rád tekinteni, és bízva benned élni az életünket. Kérünk, hogy tarts meg bennünket, és áld meg munkánkat, hétköznapi szolgálatainkat, gyülekezetbe ennek határain kívül, világi munkahelyeken is. Adj bölcsességet, hogy mindenhol tudjunk te rejád mutatni, és róla tanúságot tenni. Köszönjük néked, hogy vagy nekünk, és köszönjük, hogy bízhatunk benned, áldott Krisztusunk. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy ma délután házaspári kör lesz Pauk Jánoséknál, az ifjabb Pauk Jánoséknál. Szeretettel várnak oda házaspárokat az ő családi házukba. Ha valaki nem tudja, hogy hol laknak, akkor kérdezze meg, elmondja. És a gyerekeket is szabad hozni, mert gyerekvigyázás is lesz ott a házban vagy udvaron. Gondoskodnak erről is. Tehát ma délután 4 órakor házaspári kör lesz. Jövő héten a szokott időbe tartjuk meg az alkalmainkat. Hirdetem a testvéreknek, hogy az orgonával kapcsolatban befolyt felajánlások összege az 8,5 millió forint körül van. Ez a felajánlások összege, hát még szükségünk van adományokra. Azt kérem, hogy aki még szívesen ad erre a célra, az jelezze. Minél előbb ezen a papíron, amit itt kint el lehet venni az orgona képe alól, ott van egy pár letéve még. Tehát lehet felajánlásokat is tenni, valaki nem akar felajánlást tenni, de át akarja utalni, akkor utalja át. De az alapítványnak, az Újszeged Isten kezében alapítványnak, de jelezze, hogy ez az orgonára megy, tehát céladomány az orgonára. Aki vállalta, hogy ezt vagy azt az összeget befizeti, arra kérjük Isten áldását, és tőle pedig azt kérem, hogy kezdjék el a befizetéseket, mert kell, hogy rendelkezésünk rájön valami kényszpénz, amivel el tudjuk indítani az egész vállalkozásunkat. A héten egyébként itt volt az orgonaépítő cégnek a vezetője, és megnézték a helyszínt, méricskéltek, akusztikát néztek, sok egyebet, és sikerült a pénzügyi dolgokat is átbeszélni a könyvelőjük és a mi könyvelünk között, hogy úgy tűnik, hogy szépen mindent meg tudunk oldani, és a legjobb sinem van a vállalkozásunk. De reméljük, hogy ki is tudjuk fizetni a a hangszert, amikor megjön. Úgy néz ki, hogy sikerül ebbe a 15 millió forintba, amiről eredetileg szó volt, ebben sikerül bennmaradni minden javítással, bővítéssel és egyéb dolgokkal. Úgyhogy kérem a testvéreket, hogy továbbra is viseljék ezt a szívükön, és támogassák ezt a célt. Hát a cél az elsősorban az, hogy az Isten tiszteletünknek legyen egy, az éneklésünknek legyen egy támasza, legyen egy olyan hangszer, amelyik szolgálja közöttünk a gyülekezeti zenét, az Isten dicsőségére való éneklést. Nem véletlenül nem egy dobszerkót vettünk, basszusgitárral és egyebekkel. Manapság már ez a divat, ugye? Tehát az orgonák már nem kellenek, hanem ilyen zenekarok képződnek, és akkor ez a modern. Hát nekünk nem ez a modern, mi maradunk ennél a hagyományos és Isten dicsőítő zenénél és zeneszerszámnál is. Imádkozzunk ezért, hogy ez szépen békességbe megvalósulhasson. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.